pas changer. Seven seconds away, but just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away, but just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting.
Üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsora, amelynek címe Fáraók földjén. Én Kövi Franciska vagyok, mellettem pedig Olá Adrián ül már több mint egy éve, ugye folyamatosan, na minden folyamatosan, de 4 hetente
a pénzeken. A órában itt ülünk.
Igen. És a mai alkalommal meg fogunk ismerkedni a 27. tehát a Perzsa dinasztiának a második felével, tulajdonképpen az összes többi uralkodóval, aki volt, hiszen az előző alkalommal megismerkedtünk Kambüszésszel, aki az első uralkodója a 27. Perzsa dinasztiának, amit a 27. dinasztiának, ami ugye Perzsa.
Az első Perzsa hódoltság.
Igen, lesz második is valóban, úgyhogy az elég érdekes korszak lesz. Na de ez is nagyon érdekes, és ugye szerintem az előző alkalommal nagyon jól megismerkedtünk Kambüszésszel és magával a Perzsa birodalommal. Egyébként azt az adást is többek között visszakereshetik a MEPT, tehát a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a honlapján, mept.hu, valamint a képeket is nézhetik a Kontakt Rádió honlapján, tehát kontaktradio.hu, azon belül is műsoraink, azon belül pedig Fáraók földjén, és ott vannak csodálatosan az előző műsornak is a képei, tehát Kambüszészről, Udzsehoresznet szoborról, amiről olvastunk, és amiről a mai alkalommal is olvasni fogunk, valamint szép térképek is vannak, egyrészt a perzsa hódoltsági területekről, hogy hogyan is nézett ki maga a perzsa birodalom, valamint ugye többi tartományról is vannak képek, valamint a mostani képek is, van a Hibisz templomról egy nagyon szép ilyen összeállítás, valamint Dareiosznak a kártusáról, valamint az ő képeiről, szobrairól, és megint ugye Udzsehoresznetről, hiszen ő róla, mint mondtam, a mai alkalommal is szó lesz. A társasági hírekkel kezdenénk. 29-én lesz egy előadása a Nemzetek Házában, ugye a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság. A nők helyzetéről lesz egy nagyon érdekes előadás, a muszlim nők helyzetéről az ókortól napjainkig, a muszlim múlttal foglalkozik, valamint azzal, hogy most ugye mi a helyzet, de egyébként, hogyha a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság honlapjára felmennek, akkor ott is jobban utána tudnak nézni mindennek.
Jó, mielőtt belekezdenénk Dareioszba és a többiekbe, tehát Szerxészbe, Artaszerxészbe és második Dareioszba, gondoltam, hogy megosztok önökkel egy nagyon kedves cikket, mint számomra kedves cikket, ami egyáltalán nem vág a mai témánkhoz, csak annyiban, hogy egyiptomi téma. Annyira nem is friss, de nekem annyira megtetszett, hogy gondoltam,
nekem
megosztom. Igen, és még egy barátnémnek is, úgyhogy hallgassák örömmel. A lényeg az, hogy körülbelül 2000-ben felfedeztek két protézist, ezek ilyen nagylábúj protézisek, szó szerint kell érteni, és valószínűleg, hogy ez volt a világ első protézise, azért mondom, mert eddig úgy volt, hogy római az egyik ilyen, mert volt egy láb, tehát a rómaiak kitaláltak egy lábszár protézis. Na, és azt hittük, hogy az első is, hogy ők hú, de menők, de nem, az egyiptomiak megelőzték őket ezzel a lábúj protézissal.
Ebben is.
Igen. A lényeg az, hogy a műjak ugye megkönnyítették a nagylábújakat elvesztő ókori egyiptomiak járását, ez egy cikkben olvasható, a Journal of Prosthetics and Orthetics című tudományos folyóiratban. Az a lényeg, hogy bőrből és fából készült ez a segédeszköz, még ugye, mint említettem, 2000-ben fedezték fel a tébai nekropoliszban egy magasrangú egyiptomi pap lányának sírkamrájában, a jobb lábának nagy ujját valószínűleg cukorbaj következtében fellépő üszkösödés miatt vesztette el a lány, legalábbis ezt feltételezik az orvosok, illetve a vizsgálatok. Tehát ez Tabaketen Mutnak volt a nagy lábúja, tehát vagyis annak helyének a protézise, és 950 és 710 közé teszik, tehát időszámításunk előtt 950 és 710 közé tették ennek a lánynak az életét, halálát, és ezért ez a protézis 400 évvel idősebb, mint a római kori bronzból és fából készített műláb, amit egyébként Kápuában találtak. Jacqueline Finch, Manchesteri Egyetem kutatója vizsgálta meg ezt a lábujprotézist, illetve van egy másik, amit papírmaséből, alabástromból és állati enyből készítettek. Ez egyébként a Berlini Múzeumban található, az előző pedig, amit most találtak a kairói egyiptomi múzeumban. A papírmaséból és enyből készült darab körülbelül időszámításunk előtt 600 körülre datálható, tehát ez is elég régi. A vizsgálatok egyébként azt próbálták kimutatni, hogy ezt most ténylegesen hordták-e, vagy pedig ugye csak a halál után a sírba, úgymond a túlvilági életre készítették-e a viselőjüknek, mivel hogy viseltesek voltak, tehát látszott, hogy hordták, ezért legalább ez bebizonyosodott, hogy tényleg használták ezeket a protéziseket, meg ugye voltak ilyen a cipőfűzőknél használt lyukak is ezeken a kis protéziseken, és ez valószínűleg azt szolgált, hogy könnyebben hozzá illeszték ugye a lábukhoz, illetve az adott cipőhöz, saruhoz, amit éppen viseltek. A másik érdekes dolog volt, tehát ennek a cikknek a másik érdekessége, hogy két önkéntest is megkértek, hogy akiknek gondolom nyilván hiányzott a nagylábújuk, hogy teszteljék ezeknek a protéziseknek a másolatát, és valóban kényelmesnek találták ezeket a protéziseket, sőt a fából készültet, tehát amit nem 2000-ben találtak, és most a kairói múzeumban van, az kényelmesebbnek is találták, mint a enyből és alabástromból és papírmaséból készültet. Úgyhogy ez csak egy kis érdekesség, hogy már milyen régi ez a tudomány, ez a művégtag készítés, és már az ókorban is használták, és gondoltam, megosztom önök. Köszönjük szépen. Szerintem ez nagyon kedves és érdekes dolog. Szerintem egy picit emlékezzünk vissza Kambüszészre, és akkor utána szerintem el is mehetnénk zenélni, és utána folytassuk rögtön első Darajosszal, ugye a mai fő témánkkal, aki számunkra igen kedves és nagyon jó dolgokat tett Egyiptomba, főleg az egyiptom politikáról fogunk nyilván beszélni, mert ez a fontos nekünk. Úgyhogy Franci, mondaná pár dolgot Kambüszészről.
Igen, nekünk. Tehát ugye, ahogy előző alkalommal megismerkedtünk, Kambüszész ugye 525-ben tulajdonképpen ugye ő lett a fáraó, ugyanúgy egyiptomi neve is lett, tehát hogy a görög források, mint ugye, hogy görögökről van szó, negatívan szólnak, hogy a Hérodotosz görög-perzsa háború című mű az alapvető forrásunk, de nem igaz. Tehát ezt így szerintem előző alkalommal szépen leromboltunk mindent, amit ő így felállított. Ugye, hogy több vágya is van, egy, hogy rosszat tett Egyiptomnak, rosszat tett a templomokkal, egy őrjöngő állatként írta le tulajdonképpen, hogy a Hérodotosz. Hogy
ugye az előző fáraó holttestét, de közben meg saját magának fáraói nevet vett föl, tehát az egész már
valamint ugye egymást. És ugye Szaiszi, amit ugye felolvastunk, ugye Horesznet szobráról is, hogy a Szaiszi templomot is helyreállította, és nem ölte meg az Ápisz bikát, hanem eltemette, mert a Szerápeumban, ami amúgy nemrég nyílt, ugye ezt mondtuk, tehát ez nagyon izgi, ott ugye megtalálták az Ápisznak a kis mumiáját, Darajosz nevével, kártusával ellátva, mármint, hogy Kambüszész kártusával ellátva, tehát ugye ezt miért temette volna el, hogyha ugye meg is öli, és nagyon sok toposz van az ő életével kapcsolatban, tehát ugye ahogy meghalt, ami nagyon érdekes, hogy elvileg ugyanúgy halt meg, ugye, hogy felült a lovára, és megsebesítette a lábán magát, és
ugyanott,
így szépen...
ahol elvileg az Ápisz bikát leszúrt, és ráadásul ezt az egészet még valaki meg is jósolta, úgyhogy
annyit mondott, és ez később mondott, is ez
okay,
lesz
akkor most meghalok, tehát, kb. Ez a lényeg.
Igen, és hogy majd, tehát, hogy teljesen egy ilyen toposszá válik, és hát Hérodotosz ehhez ugye nagyon értett, hogy így átkölts eléggé a dolgokat, természetesen az eléggé túloz, és negatív képet fest, de nem csak ő, hanem általában a görögök Sztrabón és Dildorosz, tehát egy tényleg egy őrjöngő vad embernek írja le, aki még a családját is bántotta, és a többi emberrel is nagyon rosszul bánt, és Egyiptomnak is csak rosszat tett, de ez ugye nem igaz, tehát ezeket megtudtuk, és ugye Udja Horesznet is az egyik legjobb példa erre, hogy ő is a hivatalában maradt, még a 26. dinasztiában, majd a perzsa uralom alatt is, Darius alatt is, tehát igazából mindent megcáfoltunk az előző alkalommal, amit lehetett. És ugye ő kivonult szépen Egyiptomban, mert Perzsiában problémák voltak, mármint hogy otthon, és akkor ugye ő meg is halt, és így lett tulajdonképpen a következő uralkodó, akiről nem sokára fogunk beszélni.
Egyébként Herodotosz, akiről annyit beszélünk, nem soká megérkezik Egyiptomba, mármint lassan abban a korba járunk, amelyik fáraó alatt megérkezik majd, úgyhogy elvileg akkor volt az egyik ilyen egyiptomi látogatása. Ma is fogunk elvileg tőle idézni egy pár gondolatot, illetve hoztuk önöknek az ókor és keleti történeti kresztomátiát, abból is fogunk olvasgatni.
És ami még nagyon érdekes, amit ugye többször is említettünk, hogy maga a perzsakorban általánosan használták azt a démotikus írást, amit az előző kettő alkalommal ezelőtt beszéltünk, tehát ugye ez a démotikus írás, hogy bevezették, és hogyan nézett ki a népi írás, tulajdonképpen ezt is Herodotoszék nevezték el, tehát hogy ez nagyon érdekes írás, kézírás tulajdonképpen, és mindig másképp néz ki, nagyon bonyolult, és a perzsakorban általánosan használták, és a perzsakorban ettől függetlenül ugyanúgy az egyiptomiak egyiptomi nyelve jelenthettek, bár ugye a birodalom hivatalos nyelve az arámi volt, tehát ez is olyan dolog, ami azért megkérdőjelezi ezt a nagyon negatív képét a perzsa uralkodóknak.
Szerintem akkor most vágjunk bele egy kis muzsikába, és akkor utána pedig folytatjuk első Dareiosszal magával. Úgyhogy egy kis zene. Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Kontakt Rádió Fáraók Földjén című műsora, ugye Ramszesz történelmi arcképcsarnok azokon a ezen is belül, és most a perzsa dinasztiában vagyunk, ez a 27. dinasztia, ugye eddig miről is volt szó, igazából még semmi újat nem mondtunk önöknek, mondtunk egy pár fontos információt, illetve összefoglaltuk, hogy mégis a 27. dinasztia első uralkodója, akivel a múltkori alkalommal ismerkedtünk meg, ugye Kambüszészről van szó, hogy ő mégis mit csinált, és akkor mondtam, hogy most belekezdünk első Dareiosba, róla egész más képet fogunk mutatni, mint Kambüszészről, róla egyáltalán nem mondtak negatív dolgokat a források, nagyon sok jó dolgot tett Egyiptomban, nagyon sok mindent tudunk majd mondani róla szerencsére, illetve utána jön majd még ugye három uralkodók, Xerxész, Artaxerxész és második Dareiosz. És közben próbálunk betúrni egy-két forrást is, Hérodotoszból és a Kresztomátiából, és ha még lesz idő, bár nem biztos, mert valahogy mindig kimarad a művészeti rész, de csak pár dologban még összefoglalom. Igazából nagyon sok minden nem tudunk erre a korra mondani. A legtöbb dolog, ami történt, az ugye a templom újjáépítés, templomépítkezés, tehát az ilyen kis dolgok, hogy kis szobrok, ilyen szobrok, olyan szobrok nem nagyon voltak, meg sírépítkezés se tudunk annyit beszélni, mint például az új birodalomban, hogy milyen díszesek voltak és milyen csodaszép ábrázolások voltak, de azért valamit mégiscsak lehet mondani róluk. Na, akkor el is kezdeném, első Dareiosról van ugye most főként szó, ez a mai adásunk fő pontja, vagyis nem ő, hanem, vagy nem az, hanem ő maga. Tehát ugye a perzsa uralomban vagyunk, ez a 27. dinasztia a későkorban, időszámításunk előtt ugye 525-ben Kambüszész a Péluszioni csatában ugye legyőzés fogjulejti harmadik Psammetiket, ezzel ugye átvette a hatalmat Egyiptomban, 522-ben meghalt, és ekkor ugye végülis Dareioszra száll át az uralkodási joga. Egyébként lázadás tört ki ekkor Egyiptomban, amit Dareiosz ver le végül is azzal, hogy 517-ben, tehát időszámításunk előtt, 517-ben bevonul az országba, és végül is így visszaveszi az irányítást. Első Dareiosszal, aki 522-től ugye 486-ig uralkodott, egy teljesen új korszak indul Egyiptomban, illetve az Egyiptom és Perzsa kapcsolatokban is egy ilyen teljesen új dolgot láthatunk. Egyébként már járt Egyiptomban hamarabb is, még Kambüszész kísérőjeként, valószínűleg ez is nagy hatással lehetett rá, mert teljesen más, hogy viszonyul az egyiptomi dolgokhoz, mint elődje. Tehát már mint jó, Kambüszésznél is mondtunk ilyet, hogy azért tisztelt a dolgokat, de ő már eleve nagyon figyel arra, hogy tényleg a kultuszok, a hagyományok, a vallás, ezeket mind előtérbe helyezi, és tényleg úgy próbálja alakítani a dolgokat, a perzsa dolgokat is, hogy nagyon ne ártson az egyiptomiaknak vele. Tényleg igyekezett szem előtt tartani az ország hagyományait, majd mondunk erre példákat a továbbiakban. És van egy ilyen forrásunk Diodorusnál, hogy az egyiptomi papokkal tanulmányozta a teológiát. Ez nyilván túlzás, mert nem hiszem, hogy erre volt ideje végül is, hogy olvasgasson a papokkal, de végül is lehet benne valami. Illetve még egy forrás Diodorosznál, ami kicsit érdekesebb, hogy ami Dareiosz istenítéséről szól, ami fontos, hogy még életében istenné emelték, tehát egy ilyen apoteózisban részesítették, hogy egy ilyen szép görög szót mondjak. Dareioszt, és ez igazán fontos, és ilyen kiváltságnak mondható. Nagy gondot fordított egyébként a gazdasági élet fejlesztésére is, és ami nagyon érdekes, hogy 1972-ben találtak egy szobrot Szúszában, tehát a perzsa birodalom egyik központjában, megint csak a perzsa-egyiptomi viszonyra, tehát az erős kapcsolatra egy jel. Ez egyébként egy nagy Dareiosz szobor volt, négy nyelvű felirat található rajta, Ó perzsa, akkád, elámi és egyiptomi, négy istennő adta, ezen az látható, hogy négy istennő átad neki egy íjat, amin, vagy nem ez látható, hanem ez olvasható rajta, hogy amiben azt írja, na, tehát leírja a szöveg, hogy négy istennő átad neki egy íjat, amiben le kell verni a lázadásokat. Na, pont, ennyi. Egyébként még azt is megtudhatjuk a szövegből, hogy ez egy másolata annak a szobornak, amit Atum Heliopoliszi templomában helyeztek el. Végül is ennyi erről a szoborról. Annyi még fontos, hogy 518-ban tudunk egy Ápisz temetkezésről, ugye ez a negyedik uralkodása éve Dareiosznak. A démotikus krónika pedig törvényhozónként említi sok más nagy személy mellett, és ami még fontos lehet, hogy támogatja, ugye, amit mondtam, az egyiptomi kultuszokat, főleg az Ízis és Oziris. Nagyon jó, tehát Ízis és Oziris kultuszokra kell így gondolni. És akkor átadom Franciának a szót pár építkezés.
És vagy most pár dolog.
Most mit csinálsz?
Most azt is, hogy hogy lett király.
Ja, igen,
mert forrástól... Nem, hogy egy hírodatoznál olvasatunk ugye arról is, hogy hogy lett Dareiosz maga uralkodó, mert ugye nem Kambizésznek a fia, ez nagyon érdekes. Ez egy sztori, amit el lehet olvasni, most nem megyünk bele, mert tényleg nincsen idő, de Adrián is emlékszik rá, ez egy nagyon érdekes történet, hogy az a lényeg, hogy akinek a több lehetőség is volt, hogy ki lesz az uralkodó Perzsiában, és hogy akinek a lova először felnyerít a nappal, vagy valami ilyesmi, az lesz az uralkodó. Na mindegy, és Dareiosz nyerte ezt meg, mert csalt egyébként, tehát ez most mindegy, ez egy csalással jutott. Így,
na,
teljesen mindegy.
Dareiosznak.
Igen, de olvassák el, mert ebben most nem megyek bele, de nagyon érdekes, de ezért így, amikor uralkodó lett, arról nagyon aranyosan ír, hogy ezt gyorsan felolvasom, Hérodotosztól. Így lett király Dareiosz, és uralmát az arabok kivételével, hogy ez nagyon fontos, az arabok, akik miatt ugye elfoglalták Egyiptomot a perzsek, ugye ők engedték be Kambüszészéket.
Tényleg emlékeznek rá, múltkor a sivatagi tippet, trükköt átadták a tudásukat, ne a
meg a terméket is.
Meg a Jól van, én ma már nem beszélek. Tehát, Franciska.
Így lett király Dareiosz, és uralmát az arabok kivételével Ázsia minden népe elfogadta, akiket Kürosz, majd Kambüszész leigázott. Az arabokat sosem igázták le a perzsák, nem voltak alattvalóik, hanem inkább vendégbarátaik. Ezért is engedték meg Kambüszésznek, hogy átvonuljon a területükön Egyiptom ellen, mert sosem támadják meg a perzsek Egyiptomot, ha az arabok nem hagyják. Dareiosz először perzsa asszonyokat vett magához, Kürosz két lányát, majd pedig a többieket is, ugye Dareiosz után még magához vette Kürosz másik fiának a lányát is, a leányát, ugye ezt Merdis, akiről volt szó, a csaló mágus. Igen, az ő lányát, és amikor aztán sikerült hatalmat megszállítania, kőszobrot állított, amelyen egy lovon ülő embert ábrázoltak, és ezt a feladatot vésette rá. Dareiosz Hüstaspésznek a fia volt, tehát Hüstaspész fia, a lovának, valamint a lovászmesterének a segítségével lett a perzsák királya. Dareiosz azután 20 tartományra osztotta fel Perzsiát, ezt a képeken láthatják, hogyha bepötyögik szépen, hogy kontaktradio.hu, per műsoraink fáraók földjén, és ott lesznek a képek. Tehát ezeknek perzsa nyelven ugye szatrapia a neve, felosztotta a tartományokat, helytartókat állított az élükre, és megszabta, hogy melyik nép mennyi adót köteles fizetni. Ez nagyon érdekes. Tehát, hogy így meg volt ez a szatrapia, satrapia, hogy ki, hogy mondja, már nem tudom, melyik a egyes pontosabban, mert így mindenki más mondta. Hát
nem vagyok perzsa.
És nem is leszek. Úgyhogy igazából mindenki, hogy szeretné. Tehát ugye Adriántől szépen meghallottuk, hallottuk előbb, hogy milyen pozitív képe is van Dareiosznak, és hogy mennyire rendben hozta a dolgokat, valamint a többnyelvű feliratáról is van, lehet, hogy van kép erre, most pontosan nem emlékszem, de szerintem van. Mindegy, nézzék meg. Tehát fontos volt nála ezek mellett a dolgok miatt, mint ugye, már mint hogy mellett, hű, elkaptam tőled, vagy mi van? És ugye tanulmányozta a teológiát, ami ugye túlzás és hasonlók, ezek mellett ugye templom építkezés is nagyon fontos volt, egyrészt templom építkezés, új templomok építése, valamint a régiek felújítása. Na, a Hibisz templom ugye, ami Kargaoázisban van, arról van egy nagyon szép kép, nem is egy, hanem több egy ilyen kis montást csináltam unalmamban, úgyhogy kérem nézzék meg, mert nagyon szép szerintem. És tehát a régi templomok felújítása, valamint elrendelte a Szaiszi orvosi iskola felújítását is, mert ugye Szaiszi kiváltságokban részesül ekkorban, plusz a 26. dinasztiában is, azért, mert ugye a Szaiszi dinasztia. A Hargaoázisban felépíti a Hibiszi Amon templomot, az alapkő lerakás valószínűleg a 25. dinasztia idejére tehető, de a falakat ő díszítette, és őt tudják be legtöbbször az építőinek is, ez ma is áll, nagyon szép, én voltam is ott. Alaprajzában felépítésében szokatlan vonások figyelhető meg, mert táblázolása jellegzetes, tipikus. Szentélyeiben Isten katalógus található a topográfiai felosztásban, valamint Dareiosz fáraóként áldozatot mutat be nekik. Délebre
ezért
szintén
tipikus,
található.
Meg ezért jellegzetes, mert maga a felépítés az ilyen görög-római típusú, viszont a ábrázolás az pedig tipikusan egyiptomi. Tehát láthatjuk a fáraót, mint a magát Dareiost, aki fáraóként van ábrázolva, és az isteneknek mutat be áldozatot.
Ez és
tipikus.
Ez nagyon érdekes lesz, mert ugye ez a Ptolemaiosz korban, valamint még a római korban is elő fog kerülni, tehát hogy például Augustusékat is így lazán láthatjuk a templomokon, mint nemeszkendőben, meg kis szoknyában, ahogy áldoznak az isteneknek teljesen fáraóként, tehát itt már ez elkezdődik. Tehát
meg a felépítés, amit mondtam, hogy az meg azért tipikus, az ilyen görög-római korban is megvan, hogy például a tetőn ilyen Ozirisznak szentelt térségek vannak, illetve ezek a jeleneteken, amik ott vannak, ott ugye maga az Istennek a temetése látszik. Meg még annyi érdekes, hogy ilyen szfinxekkel szegélyezett út vezethetett régen fel a templomhoz, ilyen kapuk sorozatán át, ilyen oszlopsorok voltak, illetve különböző oszlopokkal tarkított udvarok, és az is még érdekes, hogy ezt a templomot régen tó vehette körül, tehát megtalálták ennek a nyomait. Sajnos elég rossz állapotban van, mert a vízesedés megtalálta ezt a templomot is, de hát folyamatosan újítgatják, illetve vannak rá ugye tervek, hogy odébb vigyék valahova. Nem tudom, hogy állnak a tervek, vagy hogy odébb vitték el. Erre nem néztem utána, sajnálom. Na, de a lényeg, hogy ő azért kezelésbe van véve elég rendesen ez a templom.
De ott is van hűposztil csarnok
és perisztil csúcsolnak. Mindenféle dolgok, mindenféle oszlopos csarnokok vannak, az a lényeg. Nyitottak, zártak, szépek. Ennyit végül is erről a templomról.
A szerintem. Másik templom viszont még nagyon érdekes, hogy az Adriennek a specialitása, ezek a darajoszkori templomok. Délebre is található egy templom.
Igen.
Igen, Amonmot és Honsu.
Mondja nyugodtan.
Amonmot és Honsunak szentelve, ugye a kis triásznak, tébai triász, nagyon érdekes. Igen, maradványainak a díszítése is Darajosz idejére tehető. Ezen kívül még építkezett a Deltában, Buzirisben, a Szakkarai Szerápeumban és valószínűleg El-Kábban is. Ekkorban számos egyiptomi kézművest is vittek a perzsa birodalomba, hogy részt vegyenek a helyi építkezésekben. Ez nagyon érdekes, ez Kambüszésznél még nem mondtuk, hogy nekik tulajdonképpen nem voltak olyan nagyon perzsa stílusuk, hanem hogy a birodalomba vitték az összes többi meghódított birodalomnak a kis művészeit.
Erről beszéltünk így az előbb. Csak én nem tudtam, hogy ők voltak.
Ja, ők voltak, igen. Jó, és hol voltam? Igen, ők voltak, és így a ilyen helyi stílusuk ugye nem volt, mint általában, amire ránézünk, hogy hú, ez görög, hú, ez egyiptomi, hanem nekik egy ilyen kevert volt, szépen megcsinálták a mestereiket, és például ugye a Perzepoliszt is megnézik, vagy bármit, ami Perzsiában van, az egy ilyen kevert érdekes stílusról tanúskodik. Ezeken kívül az építkezésekről még valami?
Ennyi.
Akkor utána még befejezném, ami nagyon-nagyon érdekes.
Az van, hogy ebben a korban Szerszész alatt ki van jelentve, mert hogy Szerszészhez teljesen más lesz a hozzáállás. Ő ilyen nagyon negatív, hogy mindjárt elmondjuk.
Ugye nála,
nem épültek templomok, ez így ki van jelentve, az ő korában nincs. Kb. Utána se nagyon. Ami fontos tényleg, hogy ekkor volt ez a Hibiszi, meg ez a másik, ez a Kvasszrönk, ez a kettő igazán fontos, de egyébként még beszéltünk építkezésről olyan szinten, hogy ugye a meglévőket újítgatják ők is szintén, tehát igen. Vannak erről források, hogy ide belenyúlt, oda felújított itt a felirata, tehát, de ezek nem annyira jelentősek, mint ez a Hibiszi.
Ez egy gyönyörű templom szerint.
Csoda.
Csodaszép. De ezen kívül még pár dolog ugye fűződik Darajosz nevéhez mindenféleképpen, például ugye második Nékó alatt már említett és elkezdett csatornáról van szó, az antik szuezi csatorna, nem a mai, tehát ezt ne keressék ott, ami a Nílus keleti oldalt köti össze a Vöröstengere és a Tumilát vádin keresztül megy. Ez a kereskedelmi és közlekedési szempontból is fontos volt ez a terület, és szintén erősítette a kapcsolatot Egyiptom és Perzsia között.
Van adatod a csatornáról?
Van, hogy 5 méter mély, 45 méter széles. Ó, ez nagyon,
és
nagyon
precíz. És 4 napi hajóút.
Igen, körülbelül 4 napi hajóút alatt végighajózhatok ki, hogy. Tehát, hogy attól függ, hogy görög háromgályás vagy nem. Ez egy nagyon jó téma. És amúgy sztéléket is, 3 sztélét is állított a csatorna övezeten, ugye erről a csatorna építkezésről. Ezek több nyelvűek, 3 vagy 4, mindegy, több nyelven szólnak, mint elámi, akkád és óperzsa, egyiptomi is, tehát igen, érdekes. És maga az ábrázolásokon pedig egyiptomi és közel-keleti kevert stílusú ábrázolásai vannak rossz állapotban.
Igen.
Ezekről nincs forrásom, majd Ugyahoresznetnél fogok még kitérni rá a szobornál.
Akkor beszéljünk egy kicsit a sivatagi zónákról. Ugye van a nyugati sivatagi zóna, amiért igencsak érdeklődött, ugye főleg a Dakhla és a Kharga oázisról van szó. Ezek hatalmas területek, kiváló gyümölcs, gabonai szőlőtermesztő vidékek, termővidékek. Nagyon fontosak voltak, ezért a mezőgazdaságban fejleszti ezeket a területeket. A vízellátás megoldása is nagyon fontos volt pont ezért. A Kargaoázisnak a legdélebbi részén, tehát Deir Manavirban a homok alatt milyen víz található. Erre ugye rájöttek már akkor, ezért felderítések voltak, mindenféle mérnöki munkák indultak, hogy ezt a vizet valahogy a felszínre juttassák, és elvezessék egészen a hegyen át ezekhez a termőterületekhez. Tehát ez az egész dús és manaviri terület vízellátása megoldódott, így egyébként francia ásatások voltak itt, tehát ők fedezték fel és tanulmányozták ezt a területet. Az a lényeg, hogy a földművelés ezáltal akadálytalanul működhetett. Déli oázis, az is egy fontos dolog még itt nekünk, azért, mert a déli karavánutaknak a végállomása ez a terület, ami miért fontos, ugye ide futnak be ezek a karavánutak, ezért az árucsere így könnyebben működik, Kelet- és Közép-Afrika és egyiptomi áruk közötti kapcsolat így létrejöhet, tehát nagyon fontos ez az oázis is, ezt egy kis érdekesség, hogy az oázisok fontos szerepe miatt honosították meg a perzsák Egyiptomban a tevét. Ez nagyon cuki szerintem.
Igen, mert sokan úgy gondolják, hogy régen is volt, de ez nem, ez egy hazugság az arabok meg a perzsák, tehát így régen ez nem volt teve hieroglifa sincsen, hogyha végig gondoljuk, ja. Úgyhogy érdekes. Milyen nagyon okos, érdekes.
Milyen okos, Franciska. A fájumból is került elő egy kis télé, ugye elő Franci mondott hármat az antik, nem mostani szuezi csatorna területéről, és van még ugye a fájumból is egy ilyen kis télé, ez ma a Berlin Múzeumban található, Diodorosz, tehát a Dareiosz, mint Horusz látható rajta, tehát Horusz sólyomként jelenik meg. A közigazgatási rendszer megfelelő volt, ugye az egyiptomiak elég jól működtették ezt, azért ebben csak kismértékben próbált beleavatkozni, tehát csak kismértékben próbált ráültetni, úgymond a persa rendszert az egyiptomira, hogy azért na mégiscsak ők vigyék már a dolgokat, nehogy az ilyen, hogy mint régen. Aj, igen. Az a lényeg, amit mondott Francis, a szatrapák megjelennek, a közigazgatás élén, azt, hát én nem tudom, mi a közigazdaság, tehát az mi? Perzsa arisztokrácia felső rétege, ugye ők voltak a szatrapák, ez ilyen kis alkirályként működtek végül is, és akkor így irányították szépen Perzsiából, perzsák által az egyiptomi közigazgatást, ez így jó. A jogrendszer helyreállítása is nagyon fontos. Egyébként sok egyiptomi megmaradt a közigazgatási dolgok élén, tehát a fontos pozíciókban. Az azért jó, hogy nem túrtak ki mindenkit, és vették át teljesen a hatalmat. Uralkodás alatt egyébként végül is egy ilyen béke honol Egyiptomban, egészen 490-ig, amikor is a maratoni csata bekövetkezik, ahol ugye Athén megmenekül a perzsa megszállástól, és 486-ban egy felkelés fog kitörni Egyiptomban, a deltában főleg, de felső Egyiptom perzsa kézen marad, ugye ez ugye Egyiptom alsó része, nehogy összekavarodjanak, és majd innen jön Xerxész, aki leveri a lázadást. És ugye említettük, hogy Xerxész egész másként jelenik meg a egyiptomi forrásokban, hát konkrétan nagyon rossz emlékezet fűződik hozzá.
Van egy.
Van valami?
Az Udzsahoresznek.
Jaj, még akkor Franci gyorsan
felolvasod. De ez nagyon gyors lesz, hogy így, ugye, ami ez a folytatása annak a szobornak, amiről múltkor is felolvastunk, tehát mégis, ami fenn van a honlapon is, és megnézhetik, ma meg a Vatikáni Múzeumban van. Érdekes. Mármint, hogy egy egyiptomi, és mégis félig perzsáról szól, és most meg Vatikánban van, az ilyenek nagyon jók.
Az valóban, azt hittem, nem értettem, mire gondolok. Azt hittem, csak a szobor is ki.
A szobor is érdekes, mert ilyen kis, ugye rá van írva ezek, tehát ez én önéletrajzi kis felület. Nagyon jó, nagyon szerintem, igen. Tehát a herceg az előjáró, a királyi pecsétőr, az egyetlen barát, a pap, a főorvos, Udzsahoresznet, Atumirdis szülötte így szól. Megparancsolta nekem ő felsége, felső és alsó Egyiptom királya, Dareiosz, aki örökké éljen, hogy Egyiptomba jöjjek, ő felsége ekkor elámban volt, mint az összes idegen ország nagy király és Egyiptom nagy uralkodója, hogy felállítsam az életházának csarnokát, amelyek romba dőltek. Országról országra vittek engem, s átadtak Egyiptomnak, a két ország urának parancsára. Úgy tettem, hogy ő felsége megparancsolta nekem, elláttam őket könyvtárosokkal, férfiakkal. Nem volt közönségesnek a fia köztük, tehát ugye nem voltak rossz emberek. Tudósok alá rendeltem őket. Megparancsolta ő felsége, hogy adjanak nekik minden jó dolgot, hogy elvégezhessék munkájukat, elláttam őket minden szükséges homival és minden hasznos dologgal, amely írásba volt foglalva, úgy, mint korábban. Megtette ezeket ő felsége azért, mert megismerte ennek a foglalkozásnak a fontosságát, ugye, hogy ugye tanulmányozta, tehát igen. Minden beteg meggyógyításánál megtette azért, mert az összes Isten neve fennmaradjon, és templomaik, isteni áldozataik és ünnepségeik megrendezése is mindörökkön. A főorvos Udzsahoresznet így szól, én mindegyik uram kegyében álltam, és kedves voltam a szívükben. Díszeket adtak nekem aranyból, és megtettek nekem minden hasznos dolgot. A négy kegyében álló még így szól, ó, Szaiszi nagy Istennek, emlékezzetek mindarra a hasznos dologra, amelyet a főorvos Udzsahoresznet tett. Tegyetek meg mindennek hasznos dolgot, s tegyétek tartossá az ő szép nevét ebben az országban mindörökké.
De kedves.
Csodálatos.
Na, úgyhogy megismerkedtünk most szépen Dariusznak, főleg az Egyiptom politikával, de még egy pár dolgot szeretnék mondani, ami szintén hozzá kapcsolható, de mondjuk nem egyiptomi téma. Biszotún, ez Nyugat-Iránban található, itt is találtak tőle egy feliratot, ez ugye végül a tróna lépéséről szól, ez is négy nyelvű. Egy ilyen genealógiával kezd, majd ugye lázadásról, levelés, leverés és más dolgokról szól. Egyébként ezt lemásolták több példányba is, ezeket szétküldték a országszerte, a birodalomszerte, és még Elefantinéból is találtak egy ilyen feliratot. Ami még fontos, hogy expedíciók voltak az ő uralkodása alatt, ugye ilyen határerődöket létesítettek, illetve az Indus völgyig is történt egy expedíció, méghozzá tengeren. Mit mondott Franci is, amilyen fontosabb, hogy ő szatrapákra osztotta ugye a perzsa birodalmat, illetve, hogy egy aranypénzt veretett, aminek hihetetlenül egyszerű módon azt a nevet adta, hogy Dareikos. Igazából helyreállítások, építkezések voltak az ő ideje alatt, és béke. Nagyjából ennyi Dareikosról, ami még ilyen érdekes. És ugye utána jön Xerxész. Mondasz róla pár dolgot, Franci, hogy milyen, nem?
Nem.
Jó, akkor mondok én. Az a lényeg, hogy ugye, amit az előbb említettem,
ő
hogy
negatív szereplő volt, tehát...
Igen. És hogy ábrázolták?
Hátra kötözött kezű ábrázolása volt Xerxésznek.
Igen,
mivel ő nem volt annyira pozitív, mint Dareios, és őt így ábrázolták, valamint az ő ideje alatt nem voltak építkezések se, és fejlesztések se igazából, tehát templomépítkezés nem fűződik úgy a nevéhez, mint...
Jaj, még egy...
Igen,
valami még eszembe jutott Dareiosról, hogy ugye a démotikus osztrakonos anyag, ugye ezt is beszéltük még az előbb, hogy a témája ennek a vízelosztás, ami tök jó, hogy megint van egy ilyen tök jó forrásunk.
És a vízelosztás, ugye ez mindig nagyon fontos.
Meg hogy megerősítés nyer egy csomó egyiptomi uralkodó, egy emberke, akik tényleg léteztek ebben a korban. Például Inaros, akiről majd lesz szó nem soká. Nem
az első
ilyen kis kiugrás. És akkor utána jön Xerxész, most már tényleg jöjjünk Xerxész. Meg van Xerxész.
Igen, hogy jó.
Az a lényeg, hogy ugye hátra között ember, jó, elmondtad a lényeget, nagyon tőle nem tudunk, amit mondtam, hogy nincs ebbe az időbe templomépítkezés, mert tényleg elég negatíven,
van
konkrétan nagyon nem
de...
érdekelt a kultusz egyiptomiak, nem foglalkozott ilyen dolgokkal, szerintem nem ez volt neki a lényeg, ugye zajlik a görög-perzsa háború, nyilván nem Egyiptommal fog ő most foglalkozni, nem ez a lényeg. És mi zavar?
Ja, semmi.
Akkor felirat?
Nem, csak hogy van egy dajva felirat, egyébként szintén a Kresztomátiában olvasható, ahol a nagy Isten Ahura Mazdát magasztalja, és itt tulajdonképpen megmondja, hogy milyen hódításokat csinált, és hasonló kifejezések találhatóak a középbirodalom korából származó Szinoha történetben, tehát hogy ezek ilyen érdekes dolgok és ilyen összemosások, de igazából ő szerintem most nem annyira fontos, de felolvashatom végül is, de Egyiptomhoz nincs nagyon sok köze.
Akkor majd, ha lesz idő még, akkor adjuk a végére. A lényeg, hogy ismét zavargások vannak Egyiptomban, de ugye majd a legnagyobb Artaxerxész alatt lesz. Első Artaxerxészről van szó, lesz belőle több is. 465 környékén kerül trónra. Őt a hosszú kezű ragadvány névvel is ismerhetjük. Az ő ideje alatt kiújultak a háborúk a görögökkel, és egyébként az ő ideje alatt lesz majd Egyiptomban Hérodotosz. Tehát látogatása az ő idejére esik, úgyhogy ez, amit az előbb mondtam, hogy valamelyiküknek a ideje alatt van az Artaxerxész. A lényeg, hogy kiújulnak ugye a görögökkel a háború. 449-ben volt egy tengeri vereség az Oténiaktól Szalamisznál, és ezután jön ugye a Kallias féle béke, ugye ez végülis a görög-perzsa háborúnak a lezárása, csak ezt úgy érdekességképpen hiába nem egyiptomi vonatkozású, de azért legalább tudjuk, mi történik a háttérben arról, akikről beszélünk, tehát lezáródik a görög-perzsa háború ebben a korban. Egyébként még érdekesség Artaxerxészről ebből az időből, hogy említettük, hogy volt egy felkelés, ezt Inarosz vezette, ugye bár voltak ezek a Szaiszi dinasztiának a vezetői, meg ugye a líbiaiak, akikről már jó pár adással ezelőtt beszéltünk. Ugye ők már alig várták, hogy újra a hatalomra kerülhessenek, ugye mindig is meg voltak húzódva a háttérben, óta ugye jöttek ezek a külföldiek, és alig várták, hogy legyen egy kis szabad utuk, és most lett is, úgyhogy Inarosz úgy döntött, hogy ő most fellázadt szépen, hozta a kis nyugat-deltai embereket, és hát végül is sikerül is visszavenniük a delta nagy részén az uralmat, Memphis kivételével, mert ott bennmaradtak a perzsák, ott az nem sikerült. A lázadások székhelye még egyébként Théba, itt főleg a gondolom az ottani arisztokráció, papság és hasonlók lázadoztak, tehát így 10 évig tartott ez az Inarosz féle lázadás körülbelül, és utána őt egyébként megölik.
És olyan érdekes, uralkodó. Inarosznál is ugye Kártusban volt a neve, és ugye hogy a kifejezés pedig, amit ugye olvashatunk, hogy a lázadók vezére, tehát ez elég érdekes. De aztán ugye elviszi Perzsiába, és kivégzik szépen.
Úgyhogy végül is ennyi, és akkor utána egy ilyen 25 évnyi ilyen békekora jön végül, és akkor jön Hérodotosz is a Egyiptomba, és hát végül szerintem ennyi a lényeg Artaxerxésznél. Ja, meg az, hogy ilyen kis érdekes, hogy a Bibliában is említik őt, az ő uralkodása alatt tevékenykedik Ezdrás és Nehemiás, a fogság utáni zsidó közösség és Jeruzsálem újjáépítői, gyengekező uralkodó sajnos, akinek az idején az Akhamenida birodalom elkezd végül is hanyatlani. Már csak egy uralkodónk van, méghozzá második Dareiosz, aki alatt volt ez a elefantinéi lázadás, amiről szintén lesz elvileg
egy kis forrás,
forrásunk,
de...
egy kis rövidke, vagy legalábbis részletek, de mondjuk annyira nem is fontos, végül is gondolom ugyanazt írja le, amit mi is elmondanánk.
Igen.
Hát így sajnos nem sok mindent lehet róla elmondani, mármint szintén hiába, hogy sokáig uralkodnak, de úgy annyi egyiptomi vonatkozású sztori nincs róluk, amit úgy érdemes is kitálalni önöknek. A lényeg, hogy ez ugye már a századnak az utolsó negyede, ugye volt az elefantinéi zsidó kolónia, hogyan is kerülnek ők ide. Volt ez a 586-os elfoglalás, tehát Jeruzsálemnek a elfoglalása, és ekkor tömegesen érkeznek az országba.
És egy katonai határőr telepet már a 26. dinasztiában, ugye kialakítanak, templomokat építenek, és ugye teljesen más kultúrkörrel rendelkeznek, mint az egyiptomiak. Nem is szerették nagyon. Tehát az egyiptomiak idegen gyűlölete volt, mert az első perzsa uralom végén ugye a zsidó templomok elpusztítása is divatban volt, tehát ez teljesen más volt. És ami miatt ugye a legfőbb probléma van közöttük, az az, hogy...
Ja, az, hogy volt a Hnum, Kos Isten, ennek a templomnak a papjai, és ugye nem veszett tőlük, volt ez a zsidó kolónia, akik ugye hát ünnepeltek a saját vallásuk szerint, és hát bárányt ettek, és hát ugye ez a kettő dolog így annyira nem oké, így egymás mellett, és ezért hosszabb, rövidebb civódás után a zsidóknak a templomát végül is hát felégették az egyiptomiak. Utána voltak ilyen egyezkedések, hogy jó, akkor újraépíthetik, de végül erre nem került sor. Ezt írja le a forrás nagyjából, szerintem nem is muszáj felolvasnunk, mert nagyjából tényleg erről szól. Aztán volt itt is egy lázadás, 404-ben az Amürtajosz féle lázadás. Egyiptom függetlenedik, végül is végre eljutunk ide. Egyiptom ekkor egyébként segítséget kért Spártától, és 402-ben pedig egy ilyen új királyi dotálás kezdődik Elefantiné kivételével, mert itt még akkor második Szerszész lesz. Itt megint ilyen bonyolultan jönnek, majd a dinasztia kicsit ilyen fura lesz, de ez a pár dinasztia, és utána már lassan elérkezünk Nagy Sándorhoz, de a következő alkalom egy kicsit ilyen kúsza lesz szerintem. Még szerintem gyorsan menjünk el egy nagyon rövid zenére, ha lehet egy rövidet kérni, és akkor utána még lehet, vagy ne? És akkor utána még gyorsan összefoglalom a művészetet két mondatban, meg ezt az egész perzsakort. Üdvözlünk mindenkit. Én is elkezdtem most. Gyorsan még akkor nem is húzom az időt, majd Franci mindjárt összefoglalja a végén nekünk, hogy miről volt szó. Gyorsan még a perzsakor művészetéről pár gondolatot. Ezt már múltkori alkalommal is említettük talán, hogy nagyon kevés régészeti adat maradt meg ebből a korból. A tébai temetőből szinte semmi. Nagyon kevés sír van ekkor, Tébában legalábbis, mert most ugye mi a menő, az, hogy a korábbi sírokat szépen újra felhasználjuk, beköltözünk már a kéz, gyönyörűen feldíszített telepakolt sírba, már ha telepakolt, ha éppen nem fosztották ki az előző dinasztiák. Ugye most ez a menő, illetve Szakkara és Abuszír környékén temetkeznek a legtöbben, tehát az elitről van most szó. Itt az a, van az egy a bizonyos sírtípus, ez az aknasír, ez egy nagyon mély sír is lehet, illetve a maga az akna méretének, tehát a nyílásnak a mérete is akár 10x10 méteres is lehet. A főaknát egyébként általában homokkal töltötték fel, ide kerül a szarkofág, mármint mielőtt feltöltik, és akkor feltöltik, és fel van töltve. Köszönjük szépen! 26. dinasztiától ugye Szakkarában temetkeznek, tehát nem csak ide jellemző ez, hanem már korábbra is. A sír mellékletek, ugye erről is mindig nyomunk, mondunk pár dolgot, ugye a kőszarkofágok a menők ebben a korban, már nem tudok beszélni normálisan, sajnálom. A koporsó használatnál a fa a fő anyag, amit használnak, illetve két féle van, ugye vannak a feliratos és a figurális koporsók. Nem megyek bele most, hogy néznek ki, úgyis képekkel jobb lenne, a lényeg, hogy van figurális, meg feliratos. Szoktunk beszélni arról, hogy mik vannak a sírba. Uséptik, fasztélék még mindig folytatódnak, viszont a kanópuszok és a kanópuszládák eltűnnek, viszont ami nagyon fontos, a kerámia mennyiség, ez szinte ilyen korjelzőként jelenik meg ebben az időszakban, hogy ha van sok kerámia van nagyon a sírokban, és akkor erről tudjuk, hogy ez bizony perzsa. A szobrászatról egy pár gondolat, kevés királyszobor maradt meg, főleg elitek, ugye ami király van, azt kb. Említettük is. Ami nagyon fontos, az arc kidolgozása, ez ilyen stabilan, ilyen szaiszi jellegű, tehát maga az arc, viszont a 25. dinasztia az arc végül is, erről ugye beszéltünk már régen. Ami biztos, hogy perzsa korra datálja ezeket a szobrokat, az maga a ruházat, amilyen három rétegű, van egy köpenyünk, egy mellvonalban vízszintesen lehúzódó csík, egy ilyen oszlopszerű testünk, illetve egy V nyakban kivágott ruha, plusz egy alsó ruha. Nem tudom ez, hogy három, de szerintem el tudjuk képzelni. Ami még érdekes, hogy ugye ez a perzsa ruha mellé ugye kiegészítők is kerülnek, például nyakláncok, ékszerek, és ebből tudjuk, hogy ezek bizony kortás akhai menida szobrok. Ennyit szerettem volna már a múltkor alkalmas elhadarni a művészetről, és akkor Franciska összefoglaljon nekünk, hogy mégis miről is volt szó ebben.
Igen,
a két adásban.
Szépen,
csak
a mégis
a perzsák mit is alkottak nálunk.
Ez egy pozitív kor, tehát ezt remélem mindenki megjegyzi, ne higgyünk Hérodotosznak és a görögöknek, mert nem mondanak igazat, hogy is mondhatnának az araboknak, mert pláne merők meg be is engedték a perzsákat, tehát csalók. Úgyhogy kérem, pozitívan gondoljanak Dareiosra, Xerxeszre, nem mondjuk rá ne annyira, de mondjuk Kambizis és Dareiosra mindenféleképpen. Összefoglalva, tehát ebben az időszakban tulajdonképpen 120 évben Egyiptom betakozódik, több lázadás van, amely során a lázadók ugye görög világgal keresik a kapcsolatot, mint ugye, mint segítők, később ugye ez milyen fontos lesz, Nagy Sándornál és a többieknél meg pláne. Na most az egyiptomi arisztokrácia egyrészt ugye perzsa ellenes, de az északiak, az úgynevezett kollaboránsok, azok ugye megtartották magukat, és ők kiszolgálják a perzsákat. Valamint megindul egy egyiptizálás a perzsa adminisztrációban, egyébként szerintem másban is, tehát ugye megmaradtak a temetkezések, meg hasonló. És egyiptomi Dareiosztól, mármint ugye első Dareiosztól jelentős ugye nyugati területek fejlesztése, a Szuezi csatorna, ami nem a mai Szuezi csatorna, de az fontos a kiásás, ugye másodiknak a 26. dinasztia, de ezt már önök nagyon jól tudják, talán jobban is, mint én. Karavánutak kiépítése is nagyon fontos, valamint ami szintén fontos, és amiről még nem beszéltünk, az állatkultuszoknak a kiemelkedése is, hogy mennyire fontos lesz, ugye Tunelgebel például, majd nézzük meg, nagyon érdekes, ilyen állat múmiák vannak, és tulajdonképpen egy katakomba rendszernek a kiépítése már elkezdődött, és folyt is folyamatosan a perzsák alatt. Tehát tulajdonképpen egy pozitív képet kell azért így a perzsa uralomról, legalábbis nem annyira negatívat, mint ugye majd a rómaiaknál és hasonlóknál lesz, vagy
igen,
mondjuk az átmeneti korokba.
Igen, nem túrták teljesen fel az országot. Tehát a közigazgatás tök jó volt, ami az egyiptomiaknál volt.
Egyiptomi nyelv megmaradt.
A nyelv is megmaradt. Igazából a katonaságukat azért néha használták ugye a háborúkban. De
művészet
nem...
is megvan, tehát igen. hogy igazából ez nem egy elnyomás, és nem volt negatív temetkezések is, emberek is, egyiptomi nevek, tehát ez egy jó korszak volt szerintem. Én úgy vélem.
Én is úgy vélem, úgyhogy ezzel a gyönyörű gondolattal és a láb új protézissel, remélem még emlékeznek rá, fejezzük be ezt a mai adást, és akkor négy hét múlva, ha minden igaz, találkozunk és jövünk. A 28-29-30. Dinasztiával nem sok uralkodó volt, valamelyikben egy. Ha jól tudom, jól emlékszek még az iskolatanulmányokból. És akkor vigyázzanak magukra, és kellemes hétvégét. Napot, mindent. Köszönjük a figyelmet.
Viszonthallásra.
Kontakt Rádió. A belváros hangja.